Hetente jelentkezik a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyog és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok, ez a 2020 film odüsszeia Törpényi Olivérrel és Géczi Dáviddal. Ezúttal a Holdovers, a téli szünet című filmet elemezzük, amit párszor már megnéztünk, annyira bejött.
Bizonyám.
Miért ilyen jó ez a film?
Nehéz ezt néhány szóban összefoglalni. Üdv a hallgatóknak, és örülök, hogy újra beszélgetünk, és különösen egy ilyen filmről, ami mind a kettőnknek ilyen közös pont lett, úgy néz ki az életében, hogy gyakorlatilag egy ilyen instant klasszikká fogadtuk.
Hát nagyon, de nekem a diploma előtt, meg egy csomó ilyen 70-es évekbeli alapfilm jutott eszembe, mint az Éjféli Cowboy, a Papírhold, meg sok olyan road movie, ahol két emberre, vagy maximum három emberre fókuszálva bontakozik ki valami. Ilyen volt például a Lesz ez még így se is. Igen. A 90-es évek Igen. végén.
Nekem is, ami először megfogott ebben a filmben, a production design, tehát amikor elindult a film, és mintha egy gyakorlatilag egy 70-es évekbeli filmet láttunk volna, tehát nem csak időben visszautaztunk a filmben, hanem maga a film dizájnja is olyan volt, mintha egy 70-es évekbeli film lett volna. Egy picit nekem kilógott a lóláb, mert ugyan a filmzenéjét teli találat ennek a filmnek, tehát olyan akkoriban nagyon híres előadók, mint a The Shocking Blue, a Chamber Brothers, Labi Cifre, Allman Brothers számokat hallhatunk, de a fő címdal az egy Damien Jurado alt country előadónak Silver Joy című száma volt. Ez egy kicsit talán nekem így visszavetette a lendületet, de ezen kívül fantasztikus kezdés volt. A bevezető képsorok, a
erről bocs, most az jut eszembe, amikor a Lebowski így azt mondja hirtelen a kocsiba, hogy hú, ez Eagles? Hány ingerem van az Eagles-től? Akkor szállják ki! Mi a bajod a főcímben?
Mert korban nem illik a történethez. A Damien Jurado, ez az előadó, egy ilyen kortárs alt country előadó, akit én nagyon kedvelek egyébként, de az ő számát választotta. A többi film dal pedig mind a korba vezet vissza, ez volt talán az egyetlen, ami egy kicsit a jelenkorra utalt, de
bocs, de nekem ez a, szerintem a Jurado-ról beszélünk, én nem ismertem annyira, de nekem hangulatában olyan volt, mint hogyha egy Simon and Garfunkel.
Igen, tökéletesen illet, tehát azok az a bevezető képsorokhoz, amiket a rendező elénk tárt, fantasztikusan illet, ahogy a USS-be sétáltak a diákok, a tájkép a kollégiumról, vagy erről a bentlakásos iskoláról, tehát fantasztikus volt a kezdés. Mondom, ez csak egyetlen negatív észrevétel, de szinte ezen kívül nem tudnék hibát találni ebben a filmben. Nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem Paul Giamatti, ezen kívül Alexander Payne is rendezőként.
Na várjál, mielőtt belemész, hogy milyen film a Kerülő utak, mert én is újra néztem, azelőtt még a hóesés meg a diák kolesz feelingről eszembe jut rengeteg film, tehát hirtelen kedvem lett újra nézni a Holdköltők társaságát, vagy egy Asszonyillatát, csak mindez tényleg azon valahogy akárhogy is a múltba játszódik, érzed a 90-es évek lenyomatát. Ezt viszont tényleg az Alexander Payne zseniálisan csinálja, hogy nem érzed ennek a kornak a lenyomatát, tehát hogy olyannyira mester ilyen öregítik a felvételt különböző technikákkal,
fényelő rendszerekkel. Rendezőként, én szemlélőként csak...
Meg se néztem, hogy filme egyébként, mert olyan, mint a 35-ös filmre forgatták volna, és olyan, mint hogyha visszakoptatták volna ilyen régi, majdnem nyers fényelésig, mint alig lenne rajta valami, és egy párhuzamot vonnék a Saltburn-nel, ami meg mondjuk 4-3-ba forgott eleve, mint mondjuk egy régi Kubrick film, és nem tudom, de hogy az emberek ki vannak éhezve a jó filmekre, tehát hál' Istennek kezd visszatérni az az időszak, amikor már belenézel egy Marvel filmbe, és egy 10 perc után, pedig én perverz vagyok, én majdnem minden ilyet is megnézek, de már nincs kedvem, tehát már akkor fáj a tököm az egésztől, amikor az első repkedést meglátom, és itt pedig azt érzem, hogy itt vagyok egy filmben, olyan, mint egy jó könyvet kezdesz el olvasni, és érzed, hogy ez jó lesz, de csak egyre jobb és jobb, mert nagyon jók a karakterek, és akkor menjünk gyorsan Paul Giamatti.
Pici kitétel ugye a Marvel és a DC világa felé, hogy ha már szóba hoztad, nekem a képregényekkel nem volt amúgy bajom, nagyon sokat bíztak a fantáziára, de ez a digitális érában ez a megelevenítése az egésznek, ez gyakorlatilag pont a képzeletet öli meg. Tehát amíg egy normális filmben az ember nézi, a képzeletére nagyon sok rá van bízva, tehát bármelyik film, amit te említettél, igaz erre, mondjuk a Diploma előtt is, vagy tehát az ember fantáziája, képzelet mindig oda tesz valamit egy ilyen film mellé. A Marvel és a DC filmekben egyáltalán nincs erre szükség. Ez valahogy, mondom, ezt csak zárójelben mondom, talán ez a legnagyobb probléma velük. De szerintem térjünk vissza Alexander Payne-hez, mert egy rendkívüli életművel büszkélkedhet, kivéve a Jurassic Park 3-nak az írását, mert azt ő követte el.
Tényleg? Ő hozta be ezeket a méheket? Szerintem be volt elesdézve.
Sajnos ez egy ilyen szégyen folt, úgymond, de azt mondta az interjúban, amit meghallgattam vele, hogy pénzért mindent. Tehát, hogy gyakorlatilag egy iparos munka volt ez. Szóval Alexander Payne egy rendkívül jó rendező szerintem. Érdekes filmjei vannak. Ugye talán a legismertebb, amit te is ismersz, vagy hát te is szeretsz, vagy te is kedvelsz, ez a Kerülő utak, de ezen kívül rengeteg olyan, még ezelőtt a Schmidt élete, vagy a... Érdekes, hogy ez a Downsizing, mi volt a magyar címe?
Bocsánat, Schmidt története.
Bocsánat.
De a Downsizingnak mi is a... Tudom, amikor a Matt Damon gyakorlatilag összemegy, és egy ilyen mini társadalmat látunk, és mindenki beköltözhet a legmenőbb otthonába, hogyha vállalja, hogy összezsugorítják.
Szóval ezek a filmjei mind és kellemesek voltak.
High concept movie
és
volt.
És a Kerülő utak meg kifejezetten egy akkori kornak egy lenyomata volt. Szerintem a világban is a bor élvezete, meg a bor kultúra egy ilyen felvirágzó korban volt, ugye a 2000-es éveknek az elején.
Én akkor tudtam meg, hogy mi az a Pinot Noir, ebből kiderül, hogy a 20-as éveim elején
volt. Na igen, a Pinot Noir, hogy az egy alulértékelt bor volt, és érdekes, az interjúban a Josh Horowitznak a podcastjában hallottam a Paul Giamattival, hogy egyáltalán nem szereti a bort. Tehát neki az a filmkészítés az egy kifejezetten nehézkes folyamat volt, bár nagyon élvezte, de nem szereti a bort. Tehát nem tudja...
Sörös vagy viszkis?
Arról nem volt szó, hogy mit fogyaszt, de hogy a bort nagyjából annyit tud róla, hogy a vöröset meg tudja a fehértől különböztetni, többet nem.
Na, mert itt a Holdoversbe is iszik rendesen, tehát van az a jelenet, amikor lefekszik a állókörletbe, igen, ugye, igen. És így elvonul az ellopott karácsonyra megelőlegezett kis viszkivel, és hát nagyon komolyan meghúzza, fingik egyet, és így egyszerűen így elájult. Tehát, hogy annyira
őszinte.
Moné, Mané, Picasso. Igen. És így elájult. De hogy... Paul Giamattiban mi a jó egy kicsit, hogy menjünk bele. Én életemben először az Intim részek című filmben láttam, egy ilyen genyó csávóként.
Úgy hívta őt a
Havard Stern, rádióigazgatói állásban.
Löffi-Böffi.
És ő mondatta ki Howard Sternnel, hogy WENBC, és úgy kell mondani, hogy WENBC. És ezt nem tudom, hogy bírták röhögés nélkül, de hogy a faszi zsigerből hozta azt a rohadékságot, amit körülbelül egy ilyen, most mindenki fogja be a fülét, aki eddig munkát adott nekem, aki mondjuk egy ilyen reklámkreatív állásban dolgozik, és mondjuk csak azért csinál dolgokat, hogy ő bebizonyítsa, hogy ő valamiért kapja a pénzt. Na most nem akarom megbántani a tehetséges embereket, most a tehetségteleneket akarom megbántani. Tehát vannak olyanok, akik tök feleslegesen gyakorlatilag verik a palávert. Ő pont egy olyan figura volt, aki ott ugrál, pattog, igazából nem csinált volna semmit, az lett volna a legjobb. Tehát ez a tipikus felesleges ember, de még az idegesítő felesleges ember fajtája.
Megjegyezhető karakter volt ebben a filmben. Nagyon. Ahhoz képest, hogy előtte neki 90-es években, hogyha megnéz a filmográfiáján, a legnagyobb rendezőkkel dolgozott, Spielberggel, egy csomó olyan rendezővel, Milos Formannal.
Toma, Ryan közlegényben a háttérben életlenben
játszik. Tehát a legjobb rendezőkkel dolgozhatott, de mindig ilyen karakterszínész maradt, és talán tényleg ez az első, az intim részek, ahol így ilyen emlékezetes szerepet kapott. Utána jött persze, ami a nagyon nagy kiugrás volt neki szerintem, a Milos Forman Ember a Holdon, ahol Jim Carreyvel nagyon-nagyon abszolút egymásra találtak ebben a művész-menedzser szereposztásban. Igazából hihetetlen jó film szerintem az Ember a Holdon. Nem annyira elismert talán, de az ember többször megnézi, nagyon-nagyon finom részleteket talál benne, és a Jim Carreynek is a pályafutásának az egyik fénypontja, vagy csúcspontja, én szerintem.
Sajnos Formant nekem nem lehet szidni, tehát nekem minden Milos Forman filmjén örök életű, még amit gyengébbnek tartanak, én még a Gólya kísérteteit
az
is
nagyon
imádom.
Igen, igen.
Úgyhogy,
gyanúsan, úgyhogy, Dávid, igen. Gyanúsan egyetértünk ma mindenben.
Akkor kell valamit találni, már tökökön vitázunk. Szóval Alexander Payne, ugye én mindig úgy mondom magamban, hogy ez a fájdalom Alexander, hogy valahogy mindig a fájdalomról csinál filmet, vagy a fájdalom nagyon erősen benne van, nagyon melankolikusak a moziai. Emlékszem, hogy még szegény apámnak volt a kedvenc színésze Jack Nicholson, és hát ő nem hitt el a Schmidt történetét, tehát annyira Nicholsonítlanította, és kimondtam ezt a szót, szóval, hogy egy ilyen öreg, elesett, reményvesztett bácsit játszik benne, akiben beleköltözik az élet, ha jól mondom, az út során, hogy nekivág ugye ezzel a lakóautóval Amerikának, és hát Nicholsonból is, meg az egész történetből kihozott valami nagyon emberit.
Pont ezt mondta ebben a podcastban, hogy nagyon meg volt illetődve, mert ugye fiatalabb volt, és nagyon meg volt illetődve ettől a színész óriástól, de oda hívta a Jack Nicholson, és azt mondta, hogy nagyjából ezt mondta neki, hogy én egy színész vagyok, mondd el, hogy mit játszak. Ne törődj vele, csak mondd, hogy mit játszok, és én azt fogom játszani. Ez az én dolgom. És ezzel teljesen így visszaadta az önbizalmát a rendezőnek, hogy ugye ez a nagy megilletődöttség, hogy egy ekkora színész legendával dolgozhat, ez így elmúlt benne, és talán ezért lett olyan jó ez a film.
Hát és van egy íze ezeknek az Alexander Payne filmeknek. Azt hiszem pont mondtad, hogy az Utódok címűt nem annyira szeretted George Clooney-val.
Én nem vagyok nagy George Clooney fan.
Nem lehet minden film olyan erős. Én a George Clooney rendezéseit nem értem annyira, hogy miért olyan jók, mert szerintem annyira nem jók. Én színészként azért láttam megvillanni párszor, és pont Alexander Payne az, aki kb. Minden színészből ki tudná hozni a benne rejlő tartalékokat. Igen. Tehát a Paul Giamatti elsősorban nekem nem tűnik főszereplőnek. Hogyha ő nem teszi főszereplővé, mert mindig valahogy egy ilyen sidekicker karakter volt, azért az Ember a Holdonban is azért mondhatom, hogy azért a Jim Carrey árnyékában volt, de nagyon jól játszott. Viszont a Kerülő utakban már abszolút főszereplő, tehát nem tudom eldönteni, hogy egy két faszi közül ki az igazi főszereplő, de egyébként mindig el lehet dönteni, ő volt. Tehát ez olyan, mint amikor mondják, hogy a Bud Spencer, Terence Hill filmekben ki a főszereplő.
A vörös posztó,
aki,
meglengette
akivel előttem. Mész. Igen, mert legyen egy kis commerce, hogy mindenki megértse az analógiát. Mindig azzal megyünk, akinek például ott a Terence Hill szivatja a nagy behemótot. Tehát igazából az ő igazságában, az ő szemszögéből megyünk. A kerülő utakba azért megyünk a Paul Giamatti szemszögéből, mert ő az, aki a titkok tudója, és ő az, aki csavar a történeten. Például elmondja, hogy a barátja valójában egy esküvőre készül, és ez az utolsó szabad hetük. Egyébként egy nagyon commerce film ígérete maga a sztori, hogyha elmondod mondjuk csak a kerülő utak sztoriát, hogy két faszi nekivág a nagyvilágnak, hogy
az
esküvő előtt még egy jót bulizzanak. Hát, de nagyon sok ilyen film van a másnaposoktól kezdve, akár még Cassavetes férjeket is mondhatunk, vagy ilyen klasszikusokat, de hogy itt az Alexander Payne-nél mindig van egy felületen játszódó abszurd humor füzér, tehát egy nagyon szórakoztató vonulat, és van egy sokkal mélyebben húzódó emberi ilyen egzisztencialista fejtegetés, ami igazából én mindig elég mélynek találom ahhoz, hogy az ember ne csak egy commerce filmet nézzen, hanem tényleg egy filmdrámát, vagy legyen egy olyan magasabb, mondhatni, hogy fenséges filmélményed, ami miatt azt mondod, hogy ez egy ilyen regényes film volt, tehát olyan, mint amikor egy jó könyvet elolvasol, és a Holdovers is pont ilyen, hogy egyszer nem kellenek benne technikai trúvályok, nem kellenek bele trükkök, egyszerűen három baromi erős karakter kell, itt a professzor, ugye, akit a Paul Giamatti alakít, utána mondjuk vegyük a Dominic Sessát, én őt hívnám második főszereplőnek, ugye Angus Tullit, a karakter nevén.
És Mary Lamb, ugye a fekete.
Mary Lamb, a Devin, Joy Randolph, remélem jól mondom. Gyakorlatilag mindhárman baromi jó őket nézni, pedig egyébként három groteszk figura. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de hát minden a fejük csak nem szimmetrikus. Tehát, hogy azt mondanám, hogy elsőre, hogy nincs filmes fejük, holott jobb nézni őket, mint bármelyik hasizomtól szétpattanó Marvel ruhát. Tehát, hogy
nekem nagyon-nagyon tetszett az indítás után, hogy az első 40 percben, próbálok nem spoilerrel élni, de az első 40 perc után egy teljes fordulat állt be a filmbe, ugye amikor ez a három szereplő, plusz egy még ez a janitor, ez a karbantartó, ott maradtak ebben az épületben magukra, tehát teljesen megváltoztatta a forgatókönyv a eredeti történetnek a dinamikáját, legalábbis szerintem. Én az első 40 perc után egy teljesen más filmet vártam, és ez egy rendkívül jót tett ennek az egésznek.
Én el tudtam volna képzelni, hogy úgyis jó a film, hogy a tanárnál ott maradnak ezek a diákok, és akkor majd ezeket szivatja, és még azon is gondolkoztam, hogy hát ez azért egy 2023-as film, hogy mégiscsak ott van az ázsiai gyerek, ott van a fekete elhízott nő, ott van az öregedő fehér furcsa csávó, ott van a neurotikus gyerek, tehát hogy igazából érzékenyen a társadalom különböző részeire, rétegeire, kultúrájára irányul, és mégis azzal, hogy ő gyakorlatilag így leveszi a palettáról a főhősöknek a 80%-át, így hirtelen olyan, mint egy háborús filmbe megölnék a főszereplőket, és maradnak két ember ugye a középpontban, és rájövök, hogy hát igen, végül is erről akart beszélni. Tehát lehántotta a felesleget, de nagyon fontos hogy érezd a súlyát.
Mint
ennek.
A kamera erre a három megmaradt főszereplőre összpontosítana, ami nagyon-nagyon jót tett a filmnek, legalábbis én szerintem nagyon más lett volna, ha nem történik ez a filmben. Nyilván hát nekem elég furcsa, hogy az írója ennek a filmnek nem egy filmíró, tehát ő egy tévéfilmekben dolgozott leginkább, ahogy itt olvastam az IMDb-t, tehát nagyjátékfilmje ez az első. Tévésorozatokat írt korábban, és lehet, hogy ebbe volt a titka, hogy ez a hirtelen váltásnak így nem volt olyan vészes, mert hogy nem film, nem konkrétan filmíró, hanem epizódokat ír tévéfilmekből. Lehet, hogy ez hozta. Egyetlen egy információ, az nem tudom, hogy mennyire van neked meg, hogy egy 1935-ös francia film ihlette ezt a filmet. Marcel Pagnol rendezte, és Merlus volt a címe, ahol gyakorlatilag ugyanez a kerettörténet kezdődött el, hogy egy bentlakásos iskolában egy tanár néhány diákkal magára marad a karácsonyi szünetben, tehát ezt Alexander Payne elmondta abban a podcastban, amit hallottam, hogy ezt a filmet nézve jutott eszébe, hogy ebből lehetne valamit csinálni. Egyébként Marcel Pagnol egy nagyon termékeny, van 117 filmet rendezett életében, de nemzetközi szinten egyáltalán nem ismert, inkább csak Franciaországban ismert rendező. Különösebben díjakat se kapott, 1981-ben egy César díjat kapott életművéért, tehát elismerték. Valószínűleg Alexander Payne-nek a mély ismerete a filmtörténetről hozta ezt magával, hogy ezt a filmet ismerte, és az ötletet innen merítette. Egyébként egy nagyon érdekes kis apróság, hogy egy 1917-es filmet még fiatal korában megvett. Egy eredeti filmet, a Little Tramp című filmet, amit később be is mutatott a barátainak, ez egy 17-es Chaplin film, és 2013-ban felújítatta és bemutatta egy filmfesztiválon. Tehát, hogy ő ilyen mélyen film rajongó és tiszteli ezt a műfajt, szóval nem véletlen, hogy egy 30-as években alig ismert francia film meg tudta őt ihletni.
És ezért fontos, nagyon jók ezek az információk, mert ezért fontos az, hogy egy olvasott író miért tud egyszerűen annyira zseniális regényt csinálni, vagy egy filmbuzi filmes, ha tényleg nagyon szereti a filmet, ezt a Tarantino mondta, hogy ha tényleg nagyon szereti valaki a filmet, ettől még nem biztos, hogy jó rendező lesz, de ha valóban nagyon szereti, az segíthet abban, igen, hogy jó rendező
lesz. Ezt látni egyébként Alexander Payne filmjein, hogy ő mélyen szereti ezt a műfajt, tehát benne él, benne lélegzik, hogy így mondjam, mert ezen a filmen is rajta van az, hogy rengeteg idézetet találhatunk ebben a filmben is. Talán a legszebb nekem megint egy film a filmben, nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy melyik film a Kis Nagy Ember című Dusty Hoffman film, mert nézik a moziban.
Amiben is hoz egy port egyben.
Igen. És hogy amikor a Paul Giamatti, ugye a karakter nézi a filmet, akkor elemzi gyakorlatilag tehát ez én szerintem a rendezőnek a megszemélyesülése ott a nézőtéren, hogy élvezi a filmet és élvezi ezt a műfajt. Csak így lehet, ahogy akár Scorsese is, tehát minden olyan nagy filmrendező, igazából filmrajongó is. Nem lehet enélkül, de még egy podcastot se csinálni, hogy ne legyen az ember filmrajongó, és ne szeresse, meg ismerje mélyen a film történetet, vagy a film világát.
Igen, csak ez szerintem már több. Nekem is van egy-két olyan ismerősöm, mondjuk te azért köztük vagy, akik imádják az apró betűs részeket, és gyakorlatilag már majdnem, hogy sportűzöl te is abból, de van egy, vagy sportot űzöl, de van egy-két olyan filmburnyák ismerősöm, akik tényleg az van, hogy csak olyan filmeket dobnak be egy társaságba, amit te tuti, hogy nem láttál. Ennek már el lehet menni egy ilyen nagyon torz irányba, hogy a végén aztán olyan filmeket istenítesz, amik valójában annyira nem is jók, mert nem hiába apró betűsek, de az is tény, hogy egy csomó olyan film van, ami egyszerűen a mainstream átsiklik, valamire azt mondják, hogy nem, igen, fontos, és akkor később ez ugye kikukázódik, és kult, vagy úgy, igen, lesz kultuszfilm, ahogy a Tarantino is csinálja, hogy elővesz egy becstelen brigantikat, és akkor gyakorlatilag, igen, újra forgatja, vagy csinál egy parafrázist, egy Hitchcock összegyúrva Sergio Leone-val. Na most az Alexander Payne-nél nem tudom, hogy mi az a egyetemes gondolkodásmód, de hogy már az elején boncolgattuk, hogy nagyon a karakterekre összpontosít. És itt ez a neurotikus rác olyan, mint az ő fiatal énje lenne, legalábbis én őt látom benne. És
egyébként külsőre is egészen meglepő, ahogy néztem a podcastot, illetve hát ez egy inkább ilyen vlog volt, mint podcast a tehát külsőleg magas, göndörhajú, hát nyilván már őszhajú Alexander Payne, de hogy nagyon emlékeztetett engem Dominic Sessára, aki szintén egy rendkívüli jó színész, fiatal, de azt hiszem talán ez az első nagy játékfilmje, amiben
játszott. Brutálisan természetes és nyugodt. És igen, a másik, hogy olyan finom hangulatokat hoz a mozi, most ez a hóesésben az egyetemre siető emberek látványa persze benned van, akkor benned van a nyitó jelenet. Az kicsit ilyen Kubricki, mint amikor a Nicholson a szép kilátás szállóba tél előtt elfoglalja az állását, és elmondják, hogy mire kell figyelni. Tehát itt is, hogyha jól figyelsz, én visszatekertem többször a jelenetet, mert hát elárulhatom, hogy otthon néztem. Szóval én egyszerűen azt tapasztaltam, hogy minden mondatnak van jelentése, és fontos. Jelentős, igen. Igen, tehát hogy amikor én szoktam egyébként streamingen is azt csinálni, hogy egyszerűen visszaugrok az elejére egy fontos jelenetnél, mert jobban akarom érteni már elsőre, és hogyha annyira finoman van valami megrendezve, vagy megalkotva, akkor azért nézem én is újra és újra azt a filmet, ami nagyon tetszett, mert valahogy meg akarom fejteni. És egy kicsit talán ezért igen, ülünk most itt, meg a hallgatók is ezt hallgatják, hogy mi hogy pofázunk erről a filmről, és azt gondolom, hogy kicsit elbaltázott volt a karácsonyi kiadásunk, hogy nem erről a filmről beszéltünk, mert ez egy jó karácsonyi film.
Igen, én meghallgattam a karácsonyi podcastot, elmondtam személyesen a véleményemet, nem akarom ezt most megismételni, de nekem fájó volt, hogy például filmrajongók ezt a filmet mondjuk decemberben nem látták, mert ugye ez streamingen jött ki, tehát elérhető volt. Nem egy mozifilm, azt mondom, hogy a Paramount Plus megbízásából forgatta le, és ilyen limitált mozi bemutató volt, de aki kicsit utána nézett a decemberi filmkínálatnak, ez egy rendkívül jó választás lett volna, például ott megemlíteni ebbe a podcastban. Nekem a bevezető első része a filmnek teljesen megalapozta azt, hogy ez egy rendkívül jó film lesz. Valahogy ennyire régen ragadott magával egy film. Talán végig elég hosszú, azt hiszem, hogyha jól tévedek, majdnem 2 órás, vagy talán több is, mint 2 órás film, de hogy végig van mondani valója a filmnek, minimális holtjátékokkal, minimális manírokkal, minimális felesleges képekkel. Van egy nagyon érdekes kép, ezt nem tudom, hogy ilyen apróságba belemenjünk-e, de amikor az elején a karakterünk, ugye egy piás, mizantróp tanárról van szó, ez a Paul Hanam, akit Paul Giamatti játszik, ül a szobájában, és a háttérben ott van egy szobor, ami kísértetélyesen egy Oscar szoborra emlékeztet. Szóval, hogy egy rendkívül érdekes kép volt, hogy ül a szobájában, pipázik, és ott a háttérben egy Oscarra kifejezetten emlékeztető szobor van, és azt hiszem, hogy nem is alaptalan ez, mert lehet, hogy labdába rúg az Oscar osztásnál ez a film. Talán.
Én még azt mindenképp valahogy, hát nem tudom, végigmennék a képeken. Mert a zenéről már ugye volt szó, a színészi alakításról volt szó, de az, hogy a production design is olyan, hogy elmennek egy akkori 70-es, vagy utána 71-es liquor store előtt, és gyakorlatilag az a rózsaszín fény beragyogja azt a téli utcát, vagy a hóesésben nézi a pipázva a fiút, ahogy a jégen korizik. Olyan filmes pillanatok, amiket kicsit úgy élsz át, mintha te is a részese lennél, mintha ott lennél. És ez nagyon, nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy ezt hogy éri el, mert rengeteg filmet látunk, és rengeteg mozgóképet látunk, de miért van az, hogy ez beleég az agyadba?
Ez nagyon, nagyon nehéz kérdés. Nekem a legvégét, hogy azért a legvégéről is beszéljünk, nekem egy kicsit szíven ütött, amikor nézték a tévébe ugye a szilveszteri műsort, és kiírta a tévé, hogy 1971, mert ugye én akkor születtem, hogy ez nekem egy olyan furcsa és olyan megható érzés volt, hogy azt nem tudom neked elmondani, de valószínűleg ez az egész filmnek a hatása tette, hogy ezt a három karaktert végig tolta egy íven, amit végigéltél. egy dologról ugye nem beszéltünk még, hogy a fekete hölgy, aki ott maradt velük, ez a szakácsnő volt, aki elvesztette a fiát a vietnámi háborúban. Tehát ez a karakter egy mélyen gyászoló karakter volt, emellett volt ugye ez a kallódó, nagyon tehetséges fiú, akinek a zűrös családi háttere miatt ott kellett maradni a kollégiumban, ráadásul az édesapja elmegyógyintézetben van, ugye az Angus Tully, és ugye ez a magányos piás mizantróp, és ők hárman alkotnak egy ilyen gyúlékony elegyet, amitől ez a film egyszerűen tényleg fantasztikus lett. Nem tudom ezt jobban megmagyarázni. Képekkel, a színészi játékokkal, a zenékkel, tehát minden egyben nagyon-nagyon-nagyon beégett
nekem valahol a retinámba. A maszkokkal, tehát hogy a Paul Giamatti az tényleg visszataszítóbb külsőleg, mint valaha, tehát hogy csináltak neki egy ilyen hal szemet valahogy. Eleve gülű szeme van, kicsit mint egy ilyen francia bulldognak, de nyilvánvalóan ebből most kihozza a maximumot, és zseniális, amikor azt mondja, hogy ebbe a szemembe kell nézni. Tehát, hogy tudsz közelebb kerülni, vagy mélyebb kapcsolatba kerülni egy olyan emberrel, vagy hogy mondjam, egy olyan emberrel, aki gyakorlatilag direkt távol tartja magát mindenkitől a kegyetlenkedéseivel, és a fiú már ott tart, hogy pontosan megmondja neki, hogy milyen szaga van, hogy milyen betegség okozza, hogy estére valóban büdösebb.
Hát talán ez a barátság alapja, hogy az őszinteség.
És hogy ebbe a szemembe kell
mondom,
nézni.
Egy teljesen rendhagyó barátságot hoztak itt létre. Nekem úgy ez jött át, ez a három ember gyakorlatilag barát lesz a filmnek a végére, természetesen fenntartásokkal, és mindenki megy a saját útján, de arra a rövid időre, arra a 14 napra, vagy mondjuk vonjunk le belőle 4-et, arra a 10 napra olyan mély kalandokat és olyan mély dolgokat érnek át, hogy egy életre egymás mellett maradnak.
Ami még nagyon tetszik, és jellemző volt például a Stephen King írására és a Halálsoronra, leszámítva a gicses véget, én nagyon szerettem, hogy ott is be van mutatva a szarember, a betegember, a jó ember, és ebben a filmben is van szarember. És nem a Paul Giamatti figurája, akire először gondolnál, hanem például az az elkényeztetett srác, aki mindenkit
hát vagy megrövidít. Az iskola igazgató, aki ugye feladja az elveit azért, hogy a gazdag, befolyásos, pénzes embereknek a gyerekét ugye engedje át, ugye ezt ő nem teszi meg, és ezért büntetésből maradott gyakorlatilag ezekkel a gyerekekkel karácsonyra.
Ebbe például nem értek teljesen egyet, mármint, hogy igen, az ember gerince az nagyon fontos, és meg kell tartani mindenáron az emberségedet, de ott elmondja nagy dohányzás közepette, hogy azért ő rájött, hogy egy iskolát igazgatni más dolog. Tehát, hogyha tényleg van rajtad egy felelősség, hogy ez az intézmény működjön, és a megfelelő ellátást tud biztosítani a hallgatóknak, és az ára, hogy ne kettes, mondjuk hármast kelljen adni, mert különben arról van szó, az azért nem az, hogy kitűnő és kiemelni, hanem az, hogy épp, hogy átrugdosni, az azt hiszem, hogy azért az emberi bűnöknek a nem a legtetején értékelendő, tehát, hogy én emiatt őt nem ítélném annyira el.
De hogy ez a professzor, ez átesett ezen, hogy őt igenis az érdekli, hogy milyen karaktert ad ez az iskola ezeknek a tanulóknak, és hogyha a tanulást nem veszik komolyan, akkor a karakterük is gyenge.
Na oké, de ő szétszivatja őket, és nem feltétlenül úgy
gonosz,
kell.
Gonosz, tehát kifejezetten ez a karakter az elején, ez a karakter az elején kifejezetten gonosz a gyerekekkel, csak ez a film, ez a két óra, ez egy fejlődés történet, és valahogy eljut oda, hogy ugye a végén a bűnt magára vállalja, tehát azt, amit az elején teljes mértékben kivitelezhetett ennek tűnik, azt a végén ő megcsinálja, hogy magára vállalja az egész dolgot, ami ott történik. Tehát, hogy ez egy fejlődés történet a minden szempontból, akár a gyerek szempontjából, akár vagy a tanuló szempontjából, akár a tanár szempontjából, de még a szakácsnő szempontjából is, ugye, aki a gyászát próbálja meg valahogy kezelni ebben a helyzetben, vagy ebben a háromszögben, amiben ők kerülnek. Nagyon-nagyon érdekes dinamikája van ennek a filmnek, és szerintem órákat lehetne róla még beszélni.
De azért adjuk meg a lehetőséget a hallgatóknak is, hogy tovább gondolják, tovább írják a film szövetét, mert nagyon szépen van vége, tehát akár úgy, ahogy tényleg az említett diploma előttnek, vagy azokban a 70-es évekbeli filmekben akarok ilyenkor elmerülni, mint az öt könnyű darab, Bob Rafelson filmje Jack Nicholsonnal, hogy ott hagyja a benzinkúton a kamerát, és elmegy valamerre, vagy itt, ahogy Paul Giamatti elhajt a végén, és öblöget egyet a viszkivel, vagy rummal, már nem tudom, és így elhúzza semmibe. Igen. Szóval ezek azok a pillanatok, amikor a nézőt magára hagyod az érzelmeivel, a gondolataival, és írja Igen. ő tovább ezt a történetet.
Te mit mondasz? Kezdjük veled.
Én 9-est, én azért mondok 9-est, mert egy filmet ennyire szeretek, az tudja, hogy 9-es. A 10-es az nálam igen. tényleg csak akkor van, ha valami olyat látok, ami megváltoztatja a téridő kontinuumot. Tehát, hogy...
Ugyanezt akartam én is mondani, hogy 10-essel ne dobálódzunk, az azért más filmeknek van fenntartva. Ez egy nagyon-nagyon erős 9-es film az én megítélésem szerint. Hibátlannak nem nevezném, de gyakorlatilag nagyon közel van.
Mi a hiba, ha már így elmondtad? Mi a hiba?
Nehéz ezt megfogalmazni. Annyira nem megy talán igazán nagyon mélyre, mint amennyire számomra egy 10-es film menne. Ha egy 10-es film lenne akkor, hogyha csak az első 40 perc utáni részt láttam volna. Az első 40 perc az számomra egy nézőcsalogató bevezető, ami rendkívül szórakoztató, és a poénoknak a nagy része ott van, de utána lesz egy igazából mély lélektani film, ami persze megmarad szórakoztatónak, de az első 40 perc nekem az az egy pont levonás.
Nem is tudok ehhez pluszt hozzátenni, csak azt, hogy mindenképpen hallgassatok minket, és kövessetek olyan oldalakon, ugye, mint az Apple Podcast, a Spotify, a YouTube, a Facebook, az Instagram, vagy a 2020 filmodüsszeje oldala, illetve újabban a promotions.hu oldalán is megtaláltok minket, hallgassatok, kommenteljetek, írjátok meg az ellenvéleményeteket, vagy az egyetértéseteket, mert annak is örülünk, és
sziasztok! Éljenek a filmek!